Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Testvéreim, énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén a 105. Zsoltár első versét. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Hirdessétek dicséretét, és minden jó téteményét, beszéljétek a nép előtt nagy csodáit, melyeket tőtt. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét, ahogy olvasom azt lelkünk épülésére, a Szentírás két igehelyéről, a Zsoltárok könyve 106. fejezetéből és a Korintusiakhoz írott első levél 10. fejezetéből. A 106. Zsoltárból a 24. verstől olvasom a 31. versig. Megvetették a kívánatos földet, nem hittek ígéretének, hanem zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára, ezért rájuk emelte kezét, és elhullottak a pusztában. Utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta országaikba. Azután odaszegődtek Baál Peorhoz, és hold bálványoknak szóló áldozatokból ettek. Ingerelték tetteikkel az Urat, ezért csapás szakadt rájuk. De előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás. Igaz tettnek számít ez neki, nemzedékről nemzedékre, mindörökké. A Korintusi első levél 10. részéből pedig az első 10 verset olvasom. Tudjátok meg, testvéreim, hogy atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek át, és mindnyájan megkeresztelkedtek Mózesre a felhőben és a tengerben. Mindnyájan ugyanazt a lelkjeledelt ették, és mindnyájan ugyanazt a lelki italt itták, mert a lelki kősziklából ittak, amely velük ment. Az a kőszikla pedig a Krisztus volt. De többségükben nem lelte kedvét az Isten, úgyhogy elhullottak a pusztában. Mindez példává lett a számunkra, hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, amint ők kívántak. Bálványimádók se legyünk, mint közülük némelyek, amint megvan írva, leült a nép enni és inni, majd mulatozni kezdtek. De ne is paráználkodjunk, mint ahogy közülük némelyek paráználkodtak, és elestek egyetlen napon 23 000. Krisztus se kísértsük, ahogyan közülük némelyek kísértették, és elpusztultak a kígyóktól, de ne is zúgolódjatok, mint ahogy közülük némelyek zúgolódtak, és elveszítette őket a pusztító angyal. Mindez pedig példaképpen történt velük, és figyelmeztetésül iratott meg nekünk, akik az utolsó időkben élünk. Isten tegye áldottá az ő igének olvasását, végiggondolását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva, hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket. Bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Ámen. A 471-es dicséretből énekeljünk a 471. dicséretünk, gyülekezetünknek kedves éneke, himnusza. Így kezdődik: Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt. Az első és a negyedik versszakot énekeljük. Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt, rajta bátran megsegít és győzedelmet ad. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk hozzád esdünk győzedelemért. Harci zajban, küzdelemben, oldalunkon áll. Benne higgyünk, ő segít meg szívünk harcinál. Bízzatok, mert Jézus eljön, ő a fővezér. Zengje ajkunk, hozzád esdünk győzedelemért. A mi segítségünk, Isten tiszteltünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten, Ővé a dicsőség örökkön örökké. Ámen. Készüljünk az ige hallgatására, és a 78. Zsoltár első versét énekeljük. A 78. Zsoltár énekeskönyvünkben a 90. Zsoltár dallamára éneklendő: Hallgass én népem az én törvényemre.
Hallgass én népem az én törvényemre, füledet hajtsad az én beszédemre, amelyek az én szájamból származnak, hogy jól megérthesd, mi voltát azoknak, mert én néked oly dolgot beszélek, mit titoknak tarthatnak mindenek.
Szeretett testvéreim, Istenek igéjét olvasom és hirdetem Mózes 4. könyvéből. Mózes 4. könyvének 31. részéből olvasom az első 12 igeverset. Azután így beszélt Mózeshez az Úr: Állj bosszút Izrael fiaiért a midianitákon, aztán elődeid mellé kerülsz. Azután így beszélt Mózes a néphez: Fegyverezzetek föl magatok közül férfiakat a harcra, és támadják meg Midiánt, hogy bosszút álljanak Midiánon az Úrért. Ezret küldjetek egy-egy törzsből, Izrael mindegyik törzséből a harcba. Kivezényeltek tehát Izrael soraiból törzsenként ezret, 12 000 harcra fölfegyverzett embert. Azután csatába küldte őket Mózes, törzsenként ezret. Velük együtt csatába küldte Finást, Eleázár pap fiát is, mert ő kezelte a szent eszközöket, és a rihadót jelző harsonákat. Csatába is szálltak Midian ellen, ahogyan megparancsolta Mózesnek az Úr, és megöltek minden férfit. Midian királyait is megölték azokkal, akiket lemére szároltak. Evit, Rekemet, Curt, Húrt és Rebát. Midian öt királyát. Megölték fegyverrel Bálámot, Beor fiát is. Midian asszonyait és gyermekeit azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elvitték zsákmányként minden állatukat, jószágokat és egész vagyonukat. Fölperzseltek lakóhelyükön minden várost és sátortábort. Utána fogták az egész zsákmányt, és az összes megszerzett embert és állatot, és odavitték Mózeshez, Eleázár paphoz, és Izrael fiai közösségéhez a foglyokat, és a megszerzett zsákmányt a táborba, Móáb síkságán, a Jordán mellett, Jerikóval szemben. Engedelmességről, bosszúállásról és megtisztulásról szól a mai igeszakaszunk. Ezekről szeretnék szólni. Ez az igeszakasz Mózes negyedik könyvében található. Mózes negyedik könyve a Számok könyve, a pusztában való könyv, ahogy ezt most már hetek óta olvashatjuk, sőt már második hónapja is. Tehát a Számok könyve, a pusztában eltöltött idő könyve, amelyben elérkezünk ahhoz a részhez, ahol az idegen népek ellen harcolnak. Különös harc ez, majd beszélek róla. Szeretném kiemelni először is azt a mondatot, hogy Izrael mindegyik törzséből 1000 embert küldjenek a harcba. Az itt levő rendelkezések, Istennek a rendelkezései tehát, minden törzsre vonatkoznak. És hogyha a zsidó szakaszait nézzük, zsidók által szerkesztett szakaszokat nézzük Mózes 4. könyvében, akkor a törzsek nevet kapja ez az ige szakasz, Mattót. Azaz minden törzsnek adott rendelkezés újra és újra megjelenik a fejezetekben. Az első rendelkezés tehát, hogy legyenek engedelmesek. Talán mindannyian elgondolkodtunk már azon, hogy hogyan lehet egy elefántot idomítani, hiszen a porondon, cirkuszban és más állat show műsorokban elefántot igazgat az elefántidomár. Hát először is mindenek előtt el kell hitetnünk az elefánttal, hogy nem tud elszökni tőlünk. Ennek a gyakoroltatásával kezdődik az elefánt idomítás. Fogunk tehát egy elefántot, lehetőleg egy fiatal elefántot, kössük ki egy erős vasoszlophoz, úgy, ahogy a lovat szokás kipányvázni. A kis elefánt először megpróbál majd szabadulni, de nem lesz hozzá elég ereje. Idővel a fiatal elefánt belefárad a próbálkozásba, és többé nem is igyekszik a kötél rabságából megszabadulni, és nem próbálja meg otthagyni a póznát, ami korlátozza a mozgásterét. Miután az elefánt bébi megtanulta, hogy nem lesz képes kirángatni a földből a vasoszlopot, nyugodtan kiköthetjük akár egy vékonyabb karóhoz is, amit egyébként könnyedén el tudna mozdítani. Hogyan is az elefánt fiatal korában megszokja, hogy a tartóoszlop elmozdíthatatlan, felnőtt korában sem fog próbálkozni azzal, hogy elszabaduljon, hogy elhúzza azt. Noha egy kifejlett példány szinte bármilyen karót képes lenne magával rántani. Így tanuljuk meg az engedelmességet mi is. Emlékezzél meg teremtődről ifjúságodnak idején, mondja a Szentírás. Ha fiatalon megtanuljuk az engedelmességet, akkor ellen tudunk majd állni a nehéz próbák és kísértések idején is. A második, amiről szól az ige, az a bosszúállás. Az Új Szövetségből felolvastam Izrael vándorlását. Ez a vándorlás nem tartalmazza azokat a parancsokat, amiket azért ad Isten, hogy kiirtsák az idegen népeket, azokat a népeket, amelyek Kánaán lakói voltak. De igazából itt nem is egy kánaáni népről van szó, hanem a midianitákról. A midianiták nem Kánaánban laktak. A sivatagban laktak, törzsszövetséget alkottak, tulajdonképpen ez egy összefoglaló elnevezés, ahogy Ézsaiás könyvében olvashatjuk, ellep a tevék sokasága, Midian és Éfá állatai. Mindnyájan Sábából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicső tetteit hirdetik. A midianiták törzsszövetség voltak. Izmaelitákból, moábitákból, amalekitákból és éfáitákból álltak. Az előbb hallottuk Ézsaiás könyvében az éfáiakat emlegeti az ige. Nos hát, mivel ez egy nem Kánaánban lakó népcsoport volt, ezért külön rendelkezést ad Isten, azért, hogy Izrael népe írtsa ki ezt a népet, és álljon bosszút ezen a népen. A vérbosszú és a személyes bosszú meg volt tiltva Izraelben. Azért, mert már az Ószövetségben kinyilatkoztatja Isten az igét, amelyet az Új Szövetség újra és újra ismétel. Enyém a bosszú, enyém a bosszúállás és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van a vesztük napja, és siet már végzetük. Bizony igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönnyörül szolgáin, ha látja, hogy elnyett a kéz, és végét járja, apraja nagyja. Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincs Isten rajtam kívül, én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki a kezemből kimentsen. A bosszúállás csak Isten joga. Ő a bosszúálló Isten, aki az igazságon esett sérelmet bosszúja meg. Méghozzá a népek szerint is. Hiszen Jézus Krisztus a népek felett is törvényt hirdet. De a bosszúállásnak egyszer vége lesz. Azzal zárul a Biblia, hogy nem lesz többé átok, nem lesz többé átkozott a városban, hanem Isten és a bárány trónja lesz benne, szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Vagyis a bosszúállás csak addig tart, amíg szét nem választatik a búza a polyvától, a búza a konkolytól. Kik voltak a midianiták? Egy ilyen törzsszövetség, amelyik becsapta Izrael népét. A megelőző 25. fejezetben, Mózes 4. könyvében megparancsolja az Úr, hogy írtsák ki a midianitákat. Ezt mondja az Úr Mózesnek, támadjátok meg a midianitákat, és pusztítsátok őket, mert ők is ellenetek támadtak, amikor aljas tervet eszeltek ki ellenetek, Peor révén, és Hugu Kozbi, a midiáni fejedelem leánya révén, akit megöltek a Peor miatt támadt csapás napján. És akkor elbeszéli a Szentírás, hogy hogyan megy végbe ez a szent bosszú. Az isteni bosszú tehát az ő Isten eszközeként működik, de mi személyesen nem állhatunk bosszút, hiszen Jézus megköveteli még az ellenségeink szeretetét is. Imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Itt azonban egy lelki alapelv beteljesüléséről van szó, a lelki ellenség legyőzéséről. Pál apostol többször beszél a lelki ellenférről, a lelki ellenségről, mert amikor az Úr Jézus megjelenik a mennyből hatalmának angyalaival, tűzlángjában, bosszút áll azokon, akik nem ismerik Istent, és nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Ezek majd örök pusztulással bűnhődnek az Úrtól, és az ő dicső hatalmától, mikor eljön azon a napon, hogy megdicsőjön az ő szentjei között. A bosszúállás tehát arra való, hogy megmutassa a különbséget az igazi és a hamis között, a hűséges és a hűtlen között. És itt az ítéletnek az oka, a visszafordíthatatlan ítéletnek az oka, a paráznasság, a lelki paráznasság. A lelki paráznasság, amely mindig valóságos paráznasággal is társul szinte, tehát hűtlenséghez. Amikor Izrael Sittimben tartózkodott, ez a Jordán túlsó partján van, majd fogjuk mindjárt látni, amikor Izrael Sittimben tartózkodott, elkezdett a nép paráználkodni Moab leányaival, mert ezek meghívták a népet isteneik áldozati lakomájára. A nép velük ebett, és leborulva imádta azok isteneit, és odaszegődött Izrael Bálpeorhoz. De haragra gerjedt az Úr Izrael ellen, és ezt mondta az Úr Mózesnek, fogasd el a nép minden főemberét, és akasztasd fel őket az Úr előtt, hogy elforduljon Izraelről az Úr izzó haragja. Tehát a lelki paráznasság, az idegen istenek imádata, ami miatt a midianitáknak el kell pusztulniuk. Egyébként meg kell, hogy említsük azt is, hogy később is visszajönnek a midianiták, hiába ölik meg őket, marad még hírmondójuk, és újra virágzani kezdenek, és Gedeon idejében visszajönnek, aki újra legyőzi őket. Az engedelmesség és a bosszúállás után szólnom kell a megtisztulásról. Mint említettem, az események helyszíne a Jordánon túl található. Sittimben, azaz egész pontosan Jerikó városával átellenben. Innen fog majd átkelni Izrael népe a Jordánon, amikor ketté válik majd a Jordán. De még a túloldalon vannak. Az átkelés a Jordánon egy határ. Rossz oldalon vannak, mondta valaki, és ezért vannak még harcok. Majd, ha átmennek a Jordánon, akkor élvezhetik a birtokba vett földet. Persze ennek is megvannak a maga problémái, bátorítani kell a népet, és összefogásra tanítani. Három törzs nem akar átkelni a Jordánon. Nem is kell át az egész törzs, csak a férfiak harcolni. De most nem beszélek erről, hanem arra koncentrálunk, hogy miért pont az a helyszín van a Jordánon túli Sittim nevű helyen. Amikor átkelnek majd a Jordán, akkor körülmetélkednek Gilgálban. Szóval, amikor még túl vannak, és még nem keltek át, miért pont az a helyszín az? Azért, mert ott meg kell, hogy tisztuljanak. És ez a harmadik dolog, amiről ma szólnom kell, a megtisztulás. Ha tovább olvassuk a fejezetet, Mózes 4. könyvének a 31. részét, akkor azt olvassuk, hogy Eleázár pap azt mondja a katonáknak, akik megjárták a háborút, ez a törvény rendelkezése, amelyet megparancsolt Mózesnek az Úr, az arany, ezüst, réz, meg vas, ón és ólom holmit, mindazt, ami tűzálló, tartsátok a tűzbe, hogy megtisztuljon. De még tisztító vízzel is tisztítsátok meg. Ami pedig nem tűzálló, azt merítsétek vízbe. Ruháitokat is mossátok ki a 7. napon, hogy tiszták legyenek. Aztán bejöhettek a táborba. A megtisztulás. A mi életünknek, lelkünknek, szívünknek meg kell tisztulnia. Meg kell tisztulnia a mi életünknek, szívünknek, lelkünknek, és először az rosszra fordító erőt kell legyőznie a hívő embernek Jézus hatalmával. A rosszra fordító erőt a katonák jelképezik, a midianita harcosok. És azokat az eszközöket, amik eszközei a bűnnek, jelképezik mindazok az edények, azok a holmik, amelyeket tűzzel, valamint vízzel kell megtisztítani. És ez így van a hívő ember életében is. Isten azért adja a tisztulás lehetőségét, hogy Szentlélek által és az ige által megtisztuljon a szívünk. És hogyha megtisztult a szívünk, akkor már nincs szükség, hogy igazoljuk magunkat Isten előtt, mert maga az Úr tisztít meg minket. A hívő ember akkor Krisztusban van. Ez azt jelenti, hogy Krisztus teljes érdemében és tökéletességében áll Isten előtt. Az Atya pedig pontosan úgy fogadja a hívő embert, mint egyetlen szeretett fiát. Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Ezt olvassuk a megelőző 23. fejezetben Mózes 4. könyvében, Bálámnak a szózatában. Nem vett észre Jákobban hamisságot, és nem látott gonoszságot Izraelben. Pedig mennyi lázadás, mennyi ellenállás, mennyi zúgolódás van a pusztában Izrael népében. Isten mégis kész a megbocsátásra. Szeretném egy példával illusztrálni ezt. Egy angol szabadságon volt Franciaországban, a Rolls-Royce-ával utazott. A Rolls-Royce hátsó tengelye eltört. A helybeli műhelyben nem tudták pótolni a tengelyt, ezért telefonáltak Angliába. A vállalat nem csak új hátsó tengelyt küldött, hanem elküldött két szerelőt is, így gondoskodtak a tengely gondos és szakszerű beépítéséről. Az angol férfi folytatta szabadságos körútját, aztán visszatért Angliába. Várta, hogy a cég küldje a számlát. De hónapok teltek el, és nem küldtek semmit. Végül is már türelmetlenül írt a vállalatnak, pontosan leírta az egész esetet, és kérte, hogy küldjék a számlát. Hamarosan megkapta a választ a Rolls-Royce-tól a következő tartalommal. Gondosan átvizsgáltuk irattárunkat, és sehol egyetlen utalást nem találtunk arra, hogy egy Rolls-Royce-nak valaha is eltört volna a hátsó tengelye. Mert ennek az autónak örökös garanciája van. Isten is gondosan átvizsgálhatja az irattárát, és a hívő embereknél egyetlen olyan bűn említését sem találja, amely miatt az ítéletre kellene küldenie őket. Bálványimádás, paráznaság el van fedezve, el van törölve Jézus Krisztus vére által. A szívem mindenestül az Úr elé viszem, megtisztul minden szenytől a Jézus vériben, a Jézus vériben. Isten felöltöztet bennünket a Krisztus igazságosságába, és így igazak vagyunk, nem lát bennünk hamisságot, nem lát bennünk gonoszságot Jézusért. A felolvasott történetben, a midianiták legyőzésében, a felettük való bosszúállásban Eleázár pap irányítja a harcot. Egyébként tudjuk, hogy a háborúkat Józsué vezeti. A Szentírásban a Józsué által vezetett háború követi a Mózes által vezetett háborúkat. De itt se nem Mózes, se nem Józsué, hanem a főpap. Eleázár vezeti a harcot. Kedves testvéreim, a mi főpapunk vezeti a harcot. Ő a fő személy. És a fő eszközök, a szent eszközök, a harsonák. Az Úr Jézus Krisztusnak a szava, a figyelmeztetése. Harcoljátok meg a hit nemes harcát. Fussátok meg az előttetek levő küzdőteret, mert még nem állottatok ellen vérig. Legyetek engedelmesek, tisztuljatok meg, és magatokért ne álljatok bosszút. Mert, még egyszer ismétlem, az új szövetségben nincsen bosszúállás már a népeken, hanem imádság van a többi népért is. Amikor felolvastam a korintusi levélből az igeszakaszt, azt olvastam, hogy ne legyünk bálványimádók, ne legyünk paráznák, ne kísértsük a Krisztust, ne zúgolódjunk, de sehol nem olvastam azt, hogy álljunk bosszút. Az új szövetségben nincsen bosszúállás. Mi követjük a lelki kősziklát, isszuk a lelki italt a kősziklából, a Krisztusnak beszédét. A fő eszköz az Úr harsonája, amely arra hív ma bennünket, hogy tisztuljunk meg a Jézus vérében. Vagyis, összefoglalva elmondhatom, hogy tanuljunk Izrael népének a hibáiból. Bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz és biztonságban élhetsz. Így szól a felhívás az Úr népéhez. Ha az emberiség nagy találmányaira gondolunk, akkor valószínűleg a kerék, a nyomda vagy a számítógép jut az eszünkbe. Bizonyára nem a kengyelre fogunk gondolni. Bár a történelmi könyvek több feljegyzés is tartalmaznak arról, hogy mikor találták fel a kengyelt, most arról fogok szólni, hogy milyen nagy hatással volt az emberiség történetére a kengyel. 1066-ban meghalt hitvalló Eduárd, angol király, örökös nélkül hagyva Anglia trónját. Harold, Wessex grófja azonnal elfoglalta a trónt, és 4 viharos hétig meg is tartotta, míg csak Vilmos, akit mi hódító Vilmosként ismerünk, azaz Normandia hercege, el nem foglalta Angliát, hogy elvegye tőle a trónt. Következett a mindent eldöntő ütközet 1066-ban a Hastings-i csata. A Hastingsnél összetalálkozó angol és norman csapatok ereje nagyjából egyenlő volt. De a csatát Vilmos, hódító Vilmos találmánya, a kengyel fordította meg. Lovakat már régóta használt a középkori katonai stratégia, de csak a szállítás és utazás céljából. Az angolok lóháton érkeztek Hastingshez, és a csatára készülve hátra küldték a lovakat. Azaz gyalogosan indultak a harcba. Mert a tapasztalat megtanította őket, hogy a felfegyverzett lovagot a nyerekből könnyen ki lehet ütni. Ló nélkül a lovag viszont sebezhető és ártalmatlan.
Az angolok ezért úgy készültek, hogy az ellenséget hagyományos hadviselési módon fogják megtámadni, azaz közelharcban. Hódító Vilmos nyílzáporra indított, aztán támadásba lendült a gyalogság. Az angol védelem által sarat, és akkor Vilmos bevetette titkos fegyverét, a lovon ülő lovagokat, kiknek a lábát kengyel rögzítette. Biztos magaslatukról olyan erővel tudtak harcolni, ami addig ismeretlen volt a hadi történelemben. Az angol hadsereget legyőzték, Haraldot megölték. Hódító Vilmos, Normandia hercege, első Vilmosként Anglia királya lett. Vilmos hódításának eredményeként Anglia hatalmas és befolyásos nemzet lett. A nyugati civilizáció nagy fejlődésének bölcsője, és egyben az Egyesült Államoknak is bölcsője. Ahogy a kengyel előnye segített Vilmosnak abban, hogy hódító legyen, ez számunkra a Szentlélek, aki segít nekünk diadalmaskodni a Jézus Krisztusban. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen. Kiüthetik a nyeregből a kengyel nélküli hadakozót. De akinek ott van a kengyel, a Szentlélek, és segít, azon nem vesznek erőt semmilyen hatalmak, sem halál, sem élet, sem eljövendők, sem következendők, semmi nem vesz hatalmat azon, aki az Úré, ahogy idéztem, bízzál az Úrban és tégy jót, akkor az országban lakhatsz, és biztonságban élhetsz. Tanuljuk meg tehát a Szentlélek által az engedelmességet, a bosszúállást tegyük félre, és tanuljuk meg a Szentlélek által a hibáinkból való tanulásképpen a megtisztulást, mert Jézus által van megtisztulás, és van új élet. Ebben éljünk, és ebben járjunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztus, hogy te vagy a győzelmes főpap, aki a te igéddel kormányzod, mint fő próféta az életünket, de engedelmességeddel és áldozatoddal elfedezed a mi bűneinket az Atya színe előtt, a mennyei trónusnál. Köszönjük, hogy van bizalmunk belépni a mennybe, bemenni a szentélybe, a szentek szentjébe, mert ott vársz ránk, és ha valaki szeret téged, te megbecsülöd azt, és megbecsüli azt az Atya is. Add ehhez nekünk a Szentlélek segítségét, megtartó erejét, hogy a gonosznak minden hadával szemben megállhassunk. Bocsáss meg nekünk a mi hűtlenségeinket, a mi lelki paráznaságainkat. Bocsáss meg nekünk a zúgolódásainkat, a Krisztus nevének a bemocskolását, vagy a lejáratását. Urunk, bocsáss meg nekünk mindenért, amit ellened tettünk egész életünkben, és különösen az utolsó időkben. Bocsáss meg nekünk, Urunk, és add, hogy újra kezdhessük te veled, veled harcolva és veled járva. Köszönjük, Urunk, hogy újra kezdhetjük Isten tiszteleteinket együtt a templomban is. Áld meg ezt az újrakezdést, ezt a felszabadulást, hogy ne akarjunk visszatérni a régi életünkbe, hanem új életben járjunk Szent Lelked által, győzelmesen a lelki sötétség, a lelki ellenség felett. Kérünk téged azokért, akik
bajba, nyomorúságba estek. Anyagi, lelki problémáikban elbátortanodtak a veled való úton, hozd vissza, Urunk, őket, a te népet közé, hozd el őket, Urunk, hívd el őket, hogy megmeneküljenek, és ahhoz a néphez tartozzanak, amelyben a te győzelmes találmányod, a Szentlélek elvezet bennünket minden igazságra és minden győzelemre. Köszönjük Jézus Krisztust, aki előttünk jár, aki imádkozik értünk, és aki a mennybe ragad minket minden küzdelmünk után. Kérünk téged a betegekért, kérünk téged a betegek ápolóiért, kérünk téged azokért, akik az életüket is kockáztatják, csak hogy megmentsenek másokat. És kérünk téged azokért az emberekért, az egész világon, akik nem ismernek téged, hogy megismerjék a te megmentő szeretetedet, amely nem bosszút áll, hanem kiragad a halálból, a kárhozatból, és az örök szeretetbe visz bennünket, mindannyiunkat, akik hiszünk a te szabadításodban. Ámen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örömmel hirdettem a testvéreknek, hogy a ránk következő vasárnapon, május 2-án újra megnyílnak a református templomok is. Biblia közösségünkbe pedig szerdánként 17 órától a gyülekezeti nagyterembe várjuk a testvéreket. Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Zárásképpen énekeljük a 459. dicséretünknek az első versszakát. Az Isten bárányára letészem bűnöm én.
Az Isten bárányára letészem bűnöm én, és lelkem béke várja ott a keresztövén. A szívem minden estül az Úr elé viszem, megtisztul minden szentül a Jézus vérében, a Jézus vérében.
Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő arcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő arcát te reád, és adjon neked békességet. Ámen.